Szervusztok, ismét itt vagyunk az Okos Utas magazinnal a Rádió Cafén a stúdióban. Nevszabó Emese.
És Ács Gábor.
Ígértünk ismét egy kis svájci vonatozást, amely egészen konkrétan most a Bernina Espress lesz. Talán a Gletscher Espress neve ismertebb, de a világ legszebb vasútvonalai között a Bernina is rendszeresen föltűnik, ha pedig az európaiakra keresünk rá, akkor mindenképpen ott van. Az kicsit érdekes, hogy a kettőnek van közös szakasza, tehát részben ugyanazon az útvonalon közlekedik, mert hogyha a Gletscher Express-t nézzük, két híres végállomása van, Szent Moritz és Zermatt, de Szent Moritztól először leszerpentinezik a völgybe Chur városáig, és ugyanaz már ez a rész, ez a Bernina Expressnek is a része, csak Szent Moritzból még az föl tekergőzik a Bernina hágóba, ahol egész Svájc legmagasabban fekvő vasútállomása van, illetve hát ilyen külön hegyi vasutak azok mennek magasabbra, szigetszerűen, amelyik csúcsok közelébe emelkednek, de rendes vasútvonalakat tekintve ez emelkedik a legmagasabbra, és utána már Olaszországba, Tiránóba kanyarog le ez a fantasztikus útvonal. És ahogy az lenni szokott, ez egy hatalmas turista látványosság, külön Bernina Express vonatokkal, kilátókocsikkal, külön árazással, drága jegyekkel, de ugyanezt a útvonalat be lehet utazni mezei, órás ütemben közlekedő személyvonatokkal is, ahonnan majdnem ugyanazt látjuk, az ablakok is leúszhatóak, lehet jobban fotózni, mint magukról a Bernina Express néven futó vonatokról, amelyek egyébként naponta kétszer, nyáron háromszor járnak, de hogyha maradunk a személyvonatoknál, akkor Churból Szent Moritzba megy az egyik vonal, és onnan egy másik vonatra átszállva tudunk egészen Tiránóig közlekedni, tehát egy átszállással, egy Szent Moritzi városnézéssel együtt be lehet utazni az egésznek az útvonalát.
Mit tud Szent Moritz? Mármint, hogy ha éppen nem síelünk, éppen nincs ott síugróverseny, sem a alpesi sínek valamelyik állomása, hanem csak így oda megyünk szeptember ennedikén, akkor mi van ott?
Nagyon kellemes és hangulatos város, ennyit tudok mondani, mert az utolsó konkrét emlékem azért 25 éves, mert hogy ismét brutális esőben érkeztünk oda, és nem ki kellett hagyjuk
a Szent
Moritzi városnézést, ismét sajnos ki kellett hagyni. A következő vonattal tovább is robogtunk, híres, vagy hát hírhett az árairól, a luxus villákról, luxus szállodákról, körülményekről, meg persze a síelésről, de ennél sajnos, most saját tapasztalatban ennél többet nem tudok sajnál mondani. Kivételesen utazzunk végig az útvonalon, mert hogy általában csak a nagyon praktikus gyakorlati tudnivalókat, jegyeket mondjuk, de néhány látnivalót útközben kiemelnék, azért is, mert egy nap alatt beutazható, és egy klasszik egynapos kanyar keretében úgy is, hogy csak egyszer repülünk, meg lehet csinálni, mert kiváló kiinduló pont Chur megközelítéséhez, tehát ahogy elinduljunk magával a Bernina Express-szel, az, hogyha a zürichi éjszakai vonattal megyünk Magyarországról, és akkor a svájci határ átlépése után, onnantól már csak néhány megálló a Szemlandkardbak, vagy nem is tudom, melyik városba kell leszállni, mindegy, könnyű elmenni. Úgyis, hogyha ezt beutazzuk, akkor egy svájci napi jeggyel tesszük meg, a Saver Day Pass, ahogy átlépünk Svájcba érvényes, tehát nem csak magára a Bernina Express útvonalára tévedő vonatokkal, vagy vonatokra lesz jó jegyünk, hanem az útvonal megközelítéséhez is, és akkor már most, miután valószínűleg a végén elfelejteném, elmondom, hogy noha az útvonal vége már Olaszországban van, átmegy egy Tiránóval vonat, odáig természetesen érvényes a svájci napi jegy.
Ez az első állomás a túloldalon?
Igen, ahogy leér, a határ után nincs is közben más állomás, és fantasztikus helyeken, gyönyörű tájakon, rendkívül izgalmas műtárgyakon keresztül megy a vonat. Churból
műtárgya az a vasúti
műtárgy.
Ez esetben hidat. Ja, praktikus.
Köszönöm szépen a kiegészítést. Nekem nem jutott volna eszembe a vasúti műtárgyat. Jó, hogy lefordítottad. Hidakat és egyéb hasonló objektumokat, viaduktokat, alagutakat, ilyesmi. Úgyhogy Churból elég hamar elkezd kapaszkodni. Először csak ilyen kellemes, alpesi, kisebb hegyek közé bevágódva. Aztán hamarosan érkezik egy olyan szakasz, ahol már a szintkülönbség leküzdéséhez nem elegendő az, hogy a hegy oldalban ide-oda kanyarog, meg ott is kanyarog, ahol mondjuk nem lenne rá szükség, csak a szintkülönbség legyőzése véget. Itt már elindulnak az önmagukba forduló viaduktok, önmagad alatt látod a pályát, majd fölötted is látod. Érdekes, amikor egy szembevonatot látsz, amivel utána valahol egy kitérőbe találkozol, csak szintben mondjuk már néhány száz méterrel fölötted van, de gyakorlatilag alig előtted, mert hogy szerpentinezik. Itt van a híresebb Landwasser viadukt, ami egy nagyon mély völgy fölött megy át, és vezet az is alagútba, és itt már egészen fantasztikus tájon emelkedik a vasútvonal. Van egy szakasz, ami különösen nagyon szép, és rengeteg ilyen műtárgy van, és nagyon kis távolságon vesz fel nagy szintkülönbséget a vasútvonal. Ez Preda nevezetű faluból indul mondjuk lefele, és ott érdemes túrázni is. Ott kimondottan túra célra több útvonalat is kiépítettek, tehát Bergün és Preda között, hogyha jól emlékszem, igen. És itt egyébként a bergüni vasútállomáson van egy vasúti múzeum is, ahol az egész vonalnak az építésével kapcsolatosan meg minden, meg terepasztalok, meg rengeteg ilyen vasúti érdekesség van, tehát a túrázni is ott mondom érdemes, természetesen általában lefele csinálják a legtöbben, és egy olyan, hát 2,5-3 órát kényelmesen bejárható, és akkor egy másik vonattal mehetünk tovább.
Itt van olyan szakasz, ahol amelyik ilyen fogaskerekű bizonyos részeken?
Nagyon jó a kérdés, mert ezen nincs. A másik, a Gletscher Expressnek a túlsó oldalán egy másik vasúttárs üzemelteti, és például Zermatt felé is, illetve ahol már az a másik cég működteti, ők kimondottan is sokat használják a fogaskerekű közlekedést.
Amikor ugye az azt jelenti, hogy olyan meredek már a vasúti pálya, hogy nem elveszíteni a tapadását.
Igen.
Megvan ennek, hogy hány százalékig lehet adott időjárási körülmények között megépíteni a kötött pályát, ugye ez a villamosoknál is, ugye tök elkönyörödök, csak én itt nem voltam cserébe, ugye Lisszabonban voltam, tehát ott is azért tud olyan meredek lenni a villamos pálya, mert az persze ottani időjárási körülmények megengedik, Budapesten nem lehetne egy olyan.
Jó, de ezt nem tudjuk, hogy a svájci szabályok, mert itt pont az érdekes, hogy ezen a szakaszon legalább olyan meredek a pálya, és mégis megoldották fogaskerék nélkül, illetve ahol annyira meredek lett volna, ott inkább egy dupla hurkot meg alagutat raktak bele, meg szerpentint, még a meredekebb szakaszokat vállalta a másik társaság, tehát Zermatt környékén például. Szóval ott, amikor hirtelen a vonat lefékez, és lépésben kezd el menni, akkor mindig tudod, hogy jön egy kattanás, és akkor jön egy meredekebb szakasz, akkor rácsatlakozik a fogaskerékre, és akkor azon megy. Megint lelassít, leakad róla. És a meredekebb szakaszokon ráakad, leakad. Például csak Zermattról lefele Brigig, legalább 5-6 olyan szakasz, amikor fölmegy rá, abba hagyja, fölmegy rá, abba hagyja. De ez nem ez a rész, itt más technológiával oldották meg, pont ezért van ilyen sok érdekes műtárgy. Például már fönt van, onnantól már akkorák a hegyek, viszont csak egy vonulat van, hogy ott alagúton töri át, egy 10 perces alagutas utazással kibukkan egy a Fensíkon, ahol már közel van Szent Moritz, és az első szakasznak itt van vége. A másik szakasz Szent Moritzból indul, és ismét elkezd emelkedni. A Bernina-hágó az a pont, ahol egyébként nagy tábla is ki van írva, hogy ez a vízválasztó, innen már északi tenger, innen meg földközi tenger, vagy nem tudom, mi van kiírva, tehát hogy merre folyik le a víz innentől a Máltádon egészen Németországon keresztül. Ez egy fontos európai vízválasztó. És oda kanyarok föl, egyébként van közút is, de a vonat rengeteg kanyarral, rengeteg alagúttal, és itt a táj egészen más. Tehát ugye itt mi jóval magasabban vagyunk, elérjük a 2000 méter fölötti régiókat, elfogynak a fák, és ilyen holdbéli táj alakul ki, és pont a tetőn egy szép nagy tó is van, közben több állomás, felvonók minden irányba, tehát itt is korlátlan időt el lehet tölteni. Ezek nyáron is, télen is, nyilván télen síelésre jók, nyáron pedig turistáknak vannak megnyitva ezek a felvonók, és érdemes itt is megállni. Ez egy teljesen más jellegű a táj már itt fönt, mint a lentebbi szerpentines részeknél. És akkor ott egy kicsit itt is fenségszerű, a tavat kerülgeti fönn 2200 környékén a pálya, majd utána meredeken elkezd lejtmenetbe kapcsol, és így megy le egészen Tiránóig, de ott megelőzően is van még egy műtárgy látnivaló, a híres spirál alagút, amikor önmaga alatt megy el, ugyanannak a viadukt alá kanyarodik be a vonat, amelyiken ő maga fölül átment, és így küzdi le az emelkedőt fölfelé, vagy hát esik lefelé. Ez is nagyon érdekes a vonatból nézve is.
Teheneket
és többször
láttatok?
Is, be persze, hát az alap kellék, azt már szinte meg se említem.
Széria.
Igen, ami nagyon érdekes, hogy többször is a falvakban lényegében a vonat bemegy a főutcára. Ez keskenyomtávú vasútvonal, kisvasút, de nagyon-nagyon kultúrált.
Hát nem, a királyréti kisvasút csinálja ugyanezt, nem?
De csak nagyon rövid távolságon. Igen. Itt mondjuk van, ahol 100 méteren, van, ahol 200 méteren, vagy például egy hídon a patak fölött egyszerűen nem volt annyi hely, hogy a közút és a vasút külön elférjen, hanem ilyenkor lezárják a külvutat, és azon megy. Tiránóba beérkezve is, ott meg egész egyszerűen egy körforgalmon megy keresztül. Addig mindenki megáll. Itt már Olaszországban vagyunk, képzeljünk egy teljesen átlagos olasz, jól beépített városkát. Nyilván Svájchoz közelt még azért nincsen lepukkadva egyáltalán, szépen ki van alakítva minden, és keresztezi a körforgalom közepén a vasútvonal. És ott átszüttyög, mert ez kis vasút, nem megy gyorsan. De ezek is olyan dolgok, amik ilyen apróságok, de hogy nézel, hogy ezt meg így, hogy ilyet azért még valószínűleg nem láttunk sehol. Az egésznek egészen elképesztő hangulata van, és óriási élmény. Most az új utitársaim nagyjából össze voltunk, ugye, és kevesen voltak hétköznap, ráadásul a két oldal között pattogtak egyik ablakból a másikra.
És fotóztak, most, tehát, hogy hát nem arról volt szó, hogy annyira mozgott a vasúti kocsi, vagy olyan gyorsan kanyarodott. Hogy...
Nézelődés és fotókészítési célral történt természetesen mindez. Egyébként, ami még érdekes, most már itt nincsenek mozdonyok, most úgy épül fel ez a szerelvény, hogy egy új motorvonati egység, és mögötte a hagyományos régi, kicsi, keskeny nyomtávú vasúti kocsik vannak. De ezeket a régi kocsikat úgy képzeljük el, hogy patyolattiszták és nagyon kényelmesek. Az ablak lehúzható, és a WC-jük is patyolattiszta, és Nem pottyantos. Csak azért mondom, mert a magyar modern IC, amire plusz pótdíjat fizetsz, az még a legtöbb helyen még mindig pottyantos. Itt elvileg a 40 éves,
nincs.
Hát nem 40, de mondjuk 20-25 éves sima személyvonati keskeny nyomtávú átlagos vonatnak számító is, Svájcban teljesen. Hogy hívják? Hullócsöves. És amelyik nem, és amelyik beszippantós, az annak
az
mi a...
valami zárt rendszerű, vagy valami.
Te tudod ennek a hivatalos nevét, úgyhogy most én kérdeztem volna, de akkor
szóval
ez nincs
meg. Szóval csak azt akartam
mindegy.
Mondani, hogy a lehúzható ablakmánia az mondjuk számomra a vasúti pályák 95%-án teljesen értelmetlen. Tehát, hogy ott lógsz, és nézed a jelzőket, meg nem, tehát tényleg
De itt
ez azért egy kicsit más, mert ahogyan kanyarog a vonat a pályáján, gyönyörűen be lehet látni egy viaduktot rajta, hogy megy át a vonat, a zöld alapon piros vonat, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon szép látvány, és ezt úgy lehet jól megfotózni, hogy nem egy koszos ablakon keresztül nézzük, illetve, hogy minél nagyobb ívet lássunk a vonatból. Egyébként nagyon mókás, amikor próbálsz fotózni, és akkor várod ezt a pillanatot, amikor éppen nem lóg ki valami fej az előtted lévő ablakon, persze, és próbál ugyanúgy fotózni, mint te, vagy legalább három kocsival előtted legyen, és akkor már nem tölti ki a teljes képernyőt. Tehát, hogy itt ezért fontos a lehúzható ablak, hogy ott ki lehet lógni az ablakon, és sokkal nagyobb területet lehet belátni.
Mielőtt tartunk egy szünetet, még a vonatra visszatérve, említettem, hogy a hagyományos kocsik mellett nem mozdony van az elején, hanem egy új modern motorvonati egység, de ezeket is képzeld el, már úgy csinálták meg, hogy van külön fotós szekció. Ezeknek az alap része az nem leúszhatós, illetve néhány ablak leúszhatós, a többsége már nem, de van egy külön szekció, ami panoráma ablakos, és most nem magáról a feláras Espresszről, Bernin Espresszről beszélünk, hanem a mezei személyvonatokról, a motorvonatokról ezen, és gomnyomásra lemegy az ablak. Ez kimondottan azért van, hogy mondjuk télen is, ha valaki szétfagyva is fotózni akar, akkor ne fagyassza le mondjuk, és ne húzigálja az ablakot a fűtött szekcióban, hogy itt is megtalálják a számításaikat a utasok, meg ott is. Tehát külön kis fotós részleg van, tök modern az egész, és tök szép. Leülőhely ott nincsen, csak hátradőlős hely, és onnan tudsz fotózgatni. Ki van az egész nagyon jól találva, szóval ez is fantasztikus. Na, még pár szót erről majd, de most tartunk egy rövid szünetet, mindjárt folytatódik az Okos Utas magazin.